90,6, Tokaró 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Kárpát-medencében élő magyarok az anyaország felé is lehetnek jó szívvel és szeretettel, de ugyanúgy részesei azoknak az államoknak, amelyekben élnek, és így erősítik a kapcsolatokat a szomszédos népekkel, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gyergyó Szent Miklóson. Soltész Miklós a Szent Miklós napi búcsús körmenet alkalmával köszöntötte a székelyföldi település lakóit. Kijelentette, a kedvezményes honosításról 2004. december 4-én tartott népszavazáson Magyarország akkori baloldali vezetői irítségre appellálva eltaszították a külhoni nemzettársakat. Soltész Miklós kiemelte, idén először együtt ünnepelt a Szent Miklós napi körmeneten közösen mind a magyar, mind a román egyházügyi államtitkár, és ez is a keresztény egység bizonyítéka. Soltész Miklós a közmédiának nyilatkozva kifejtette, a 21 évvel ezelőtti népszavazás okozta sebeket az elmúlt 15 év során sikerült begyógyítani. Csak magunkra számíthatunk, függetlennek kell maradni, szuverénnek kell maradni, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Kecskeméten a háború ellenes gyűlésen. Ez nem csak becsületbeli kérdés, nem csak önbecsülés kérdése, hanem ez gazdasági kérdés is. Amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik gazdaságilag, rosszul jár. Mindig csak akkor voltunk sikeresek, amikor Magyarország szuverén, önálló állam volt, és a saját útját járta, tette hozzá. Brüsszel szankciós politikájának kialakításában a mi szempontjaink nem szerepelnek, holott Magyarországnak ezen múlik az élete, legalábbis a családok pénztárcája és a vállalkozások sikere. Hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Kecskeméten a háború ellenes gyűlésen. Kiemelte, amikor elmondta az amerikai elnöknek, hogy bennünket megöl, ha nem vásárolhatunk orosz energiahordozókat, akkor Donald Trump kivételt adott az amerikai szankciók alól. Orbán Viktor nagy tahúságnak nevezte, hogy Brüsszel, ahol nem sok emberi van, az energetikai szankciók alól nem ad Magyarországnak mentességet, mondván tahúság az, ha valaki nem törődik azzal, milyen hatással vannak másra a tettei. A nemzetközi pénzvilág képviselői a baloldalt segítik a választás előtt. Azonban a magyar kormányt nem tudják eltántorítani a nemzeti gazdaságpolitikától. Reagált a Fitch Ratings friss jelentésére Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető azt írta bejegyzésében, hogy a nemzetközi pénzvilág a baloldalt favorizálja, mert a baloldal adót emel és megszorít, pont úgy, ahogy a Tisza párt akarja Magyarországon. Plakátkampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza párt gazdaságot érintő tervei miatt. Szűcs Gábor a mozgalom alapító tagja, szombati, kecskeméti sajtótájékoztatóján arról beszélt, Magyar Pétertől, pártársaitól és a Tisza párt háttérembereitől lehet tudni. Dolgoznak egy programon, aminek a tartalmát nem akarják elárulni, ám egy kiszivárgott dokumentum szerint a párt tervei brutális megszorító intézkedéseket vetítenek előre. Az országszerte látható hirdetéseken Magyar Péter fényképe mellett az arcodba mosolyog, de mire készül a hátad mögött felirat olvasható. Szeptember óta az autópálya matrica online megvásárlása nem kerül többe annál, mintha benzinkúton szereznénk be. a kényelmi díj eltörlésével idén ősszel több mint 500 milliárd forint marad az autósoknál, közölte az Energiaügyi Minisztérium infókommunikációért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Solymár Károly Balázs úgy fogalmazott, a kormány döntésének hatása kézzel fogható, és az éves jogosultságok beszerzésén január végéig akár 1,3 milliárd forintot spórolhatnak meg a stráda használók. Végül az időjárásról. Vasárnap kora reggeltől északnyugat felől átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet. Ezzel együtt a csapadék esélye, estig azonban az ország keleti, délkeleti felén még borult maradhat az idő, és ott gyenge eső is előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet nagyrészt 7 és 12 fok között valószínű, de Borsodban ennél pár fokkal hidegebb, északnyugaton pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda A Danaida című regényének 25. részét Kuthölgyi Erzsébet olvassa fel.
Jó volt ez az egyértelmű élet, a biztos boldogság. Mikor Elek felkelt, hogy ágyba készüljön, kicsit azért mégiscsak csalódottan ment ágyat bontani. Ez nagy este volt, hiszen könyvtárat bíztak a kezére, ma majdnem méltó lett Elekhez. Meg kellett volna jobban ünnepelni. Férje elvégezte az esti tisztálkodási szertartást, megfürdött, sokáig öblögette a torkát valami fertőzés elleni szerrel, s bizonyos rendszer szerint előbb balról jobbra, aztán felülről lefelé hosszasan súrolta a fogát. Katalin már az ágyban ült, mikor végre elkészült, s olyan kedves volt fehér ingében, ahogy átfonta gyerekes karjaival a térdét, hogy mielőtt a maga oldala felől belépett volna az ágyba, oda ment hozzá, s megveregette a feje búbját. Katalin elkapta a tenyerét, mélyet szipákolt, Elek friss szappan illatából. Könyvtár vezető elvtárs, mondta Elek, és nevetett. Köszönöd? A kurta orr előbújt a tenyeréből. Katalin rábámult. Elek lefeküdt, elegyengedte magán a paplant. Ha nem ápolsz, valami marhaságot csinálsz, és véged. A dolgok elején nem lehet kijárni, nyilatkozni. Akkor még nem lehet tudni semmit, csak a végén. Tudtam, hogy nincs eszed, nem is volt. Nem rajtad áll, hogy nem vagy ott, ahol Emma, mert téged be lehet húzni mindenbe. De szerencsére hallgatsz rám, ez is valami. Katalin csak ült, nézte a férjét. Elek eloltotta a maga oldalán a lámpát. Ásított. Aztán megint elnevette magát, és azt mondta, könyvtárvezető lettél, Kati, az adjalát. Szeretsz te engem? Kérdezte hirtelen Katalin. A válasz késett, mert Elek azt érezte, mentem megfullad a méregtől. Igazán kedvelte ezt az asszonyt, de elviselhetetlen volt, hogy igazolnia kelljen az érzelmeit. Mit gondol, miért fekszik itt az ágyban mellette? 5 milliószor mondta már, még mindig nem elég? Nyögött valamit. Hallottad, mit kérdeztem? Mondta az asszony valami idegen, sose hallott hangon. Felej! Elek szeméből kiment az álom. Nagy dühösen azt mondta, szereti. Hogy szeretsz? Jobban, mint Micót? Micsoda marhaság ez már megint! Micó, emlékezett Elek, legalább hagyta aludni. Hagyd békén Micót, mondta. Nem szeretek róla beszélni. Felizgat. Ha jobban szeretsz, akkor nem izgathat fel. Válaszolj. Elek nem szólt semmit. Vállat vont, hátat fordított neki. Hát, ha ilyen szemtelen ma este, nyeljen. A város és az ország lábasa, amelynek karimáján túlcsordult a benne zubogó folyadék, ismét békésen ült a tűzhelyen. Vége volt mindennek. Katalint nem kellett semmitől se visszafogni önmaga és családja érdekében, nem volt veszély. sóhajtott, mint aki jelzi, hogy befejezte a társalgást, és most igazán gyöngéden gondolt Micóra, meg persze önmagára. Mire nem kényszerül egy ilyen magafajta szerencsétlen? Mit kell szenvednie ezzel a teljesen apolitikus, buta asszonnyal, aki mellett nem csak magát kell védenie, a maga mindenkori állását, hanem helyette is gondolkoznia kell? Nem átallott udvaroltatni magának heteken át a buja bolond, mással nem lehetett visszafogni. Udvarolnia kellett, mikor úgy félt, hogy azt hitte megőrül. Szegény kis Micó, kis csipisz, még őt is hányszor meg nem rágalmazta a kedvéért. A funkcionárius meg volt lepve, mikor Katalin másnap felkereste, s bejelentette, nem érzi alkalmasnak magát az ajánlott állásra. Nem vagyok sem elég okos, sem elég tapasztalt hozzá, mondta. Nem vállalhatok olyasmit, aminek ellátására nincsenek képességeim. Szakmai személyi minősítés, mindenfajta vélemény jó volt Csándi Katalinról. Dániellel ezúttal, és később sem, soha többé, nem foglalkozott senki. A funkcionárius viszont meggyőződött róla, hogy Simkónénak gyönge a fellépése, tépdesi a zsebkendőjét, és sajnos nincs önbizalma sem. De talán fejlődik még idők folyamán. Elek otthon a szívét tapogatta. Eleinte nem is figyelt rá, mit beszél. Úgy érezte, ma rosszabbul van, mint szokott, valami új tanuló, aki nem tudta még, hogy őt kimélet illeti, nem átallotta felizgatni. Mire végre eljutott a tudatáig, mi történt, meg volt sértve. Alig beszélt az asszonnyal, s ha igen, olyan megvetéssel, mint egy festő, akinek a vásznáról valaki lekaparta az évek munkájával ráfestett képet. Ha nem vállalja, nem vállalja, fütyül rá. Legalább több ideje lesz itthon a főzésre. Buta. Ha valaki nem ambíciózus, azzal nincs mit csinálni. Anyuci kotkodácsolt, s érezte, megint történt valami, de mint a titkos égésnek, csak a füstje csavarta az orrát, nem látta a lángot. 56. emlékezett Katalin, míg 1960 nyarán metélte a zöldséget. Azt kérdezte papelvtárs, mit is csináltam én akkor? Semmit. Azt hittem, legyőztem Micót. Mint otthon a tyúknak, hosszú spárga volt a lábamon, egész messzire jutottam a ketrecből, kapartam, elégedett voltam. A spárga nem szorított, hát nem igen vettem észre, nem figyeltem. Megint kimaradtam a történelemből. Egyik ügyvédet sem érdekelte Katalin hegedűje, sem Elek irodalmi szakköre, pedig mindkettő hozzátartozott válópörük történetéhez, s bár nem említették egymásnak, mindegyik tudta, hogy a másik életében mit jelentett, ha azt, hogy a sajátjában mi volt a szerepe, nem is vette észre. A házas felek közül Elek mondta ki nehezebben, hogy házasságuk tarthatatlan, mert csalhatatlannak hitte magát, s nem könnyű lélektani folyamat volt, míg végre sikerült élete ez új és váratlan fordulatának is megtalálnia az ideológiáját. Katalin becsapta. Nem szerette őt annyira, mint képzelte. Ezt persze nem mondta senkinek, anyucinak sem. Nem volt mit dicsekednie felesége színváltozásával, csak úgy magában regisztrálta a tényt, s cselekedett ennek megfelelően. Mikor már neki is nehezére esett együtt lennie Katalinnal, úgy gondolta, nincs értelme hazasietnie, ha végez az iskolában. Az igazgató helyettesi új beosztása, ő lett a meggondolatlan kolléga utódja, úgyis lecsapott valamit órái számából. Így hivatalosan is frissebbnek érezhette magát. Azt gondolta, irodalmi szakkört alapít. A tantestület és a tanuló ifjúság egyaránt el volt ragadtatva az ötlettől. A jelentkezők felét vissza kellett utasítania. Szép nívó szakköröket tartott, amelyeken maga is jól mulatott, míg tragédiákat olvasott fel a lányoknak. Volt a fiatal Simkó Elek életében egy olyan időszak, amikor megfordult a fejében, hogy oly tetszetős külseje, megnyerő orgánuma van, hogy talán színészi pályára kellene mennie, persze nem lett belőle semmi. Elek sose merte volna elrúgni magát a polgári foglalkozások partjáról a bizonytalan felé, meg aztán ezek a tervek hamar utat engedtek másnak. Elek gyerekkorában sem arra vágyott, amire más fiúk, hogy kocsis legyen, tűzoltó vagy cukrász. Elek királynak kívánkozott, később diplomatának, vezérezredesnek, pedig minden zajtól félt. A színészség is épp olyan ábránd maradt, mint a többi, de valami azért mégiscsak elkísérte a hajdani óhajtásból. Valahányszor iskolai ünnepét rendezett, eljátszotta a lányoknak a szerepeket, minden szerepet, s betanította a szavalandó verseket is. Szívesen csinálta. Az irodalmi szakkört is nagy ambícióval vezette, lassanként a tanítványait is, aszerint a szempont szerint kezdte figyelni, ki milyen szakköri feladatra volna alkalmas. Színjátszói sikerrel szerepeltek, nem csak kerületi, országos versenyeken is. Elek azt állította, a próbák nem veszik igénybe a szívét, s csak vacsorára járt haza. Olyan boldog volt eredményeivel, hogy hosszú ideig nem is eszmélt rá, milyen rendkívül vidámmá teszi, ha nem kell Katalinnal találkoznia. Katalin könyvtárába Emma helyett új főnök jött. Hollénénak hívták. Néhány heti udvarias merevség után teljesen beilleszkedett az együttesbe. Jó főnök volt, emberséges, értelmes, az olvasók is megszerették. Sokkal idősebb volt akármelyiküknél, de agilisabb mindegyik munkatársánál. Minnyájukat meglátogatta otthonában. Katalint egy vasárnap délután, Elek persze nyájas volt hozzá, de mikor elment, úgy nyilatkozott róla, idegesítően fürgenő, és túl sokat is beszél. Holléné valóban sokat beszélt, de sokat cselekedett is. Úgy találta, két legfiatalabb munkatársa, Réka és Edith, nem él életkorának megfelelő életet, s buzdította őket, menjenek táncolni, szórakozni. A lányok elvörösödve hallgatták jóindulatú, kicsit pajkos intelmeit, mit vesztenek, ha így besavanyodnak, nem élvezik a fiatalságukat, nem mennek férjhez. Holléné számon tartotta, milyen lehetőségek vannak a kerületben, hirdetményeket szegezett ki a könyvtárban, amelyekről meg lehetett tudni, mikor ad valamelyik üzem vagy közület itt vagy ott műkedvelő előadást, koncertet. Hol van bábszínház, nyilvános ösztánc. S buzdította munkatársait, sportoljanak, mert a sok egyhelyben üléstől idő előtt megöregednek. Edithet addig agitálta, míg a lány eljárt pingpongozni. És kiderült róla valódi tehetség. Holléné dísztáviratot küldött neki, mikor megnyert valami versenyt. Az egyre jobban savanyodó Réka hajdani álmait is felrázta. Holléné az az ember volt, aki mindenkiben megmozgatott valamit. Lényegesen könnyedebb, vidámabb, mint amilyen Surányiné valaha. Ám Katalin most ismét Nórát szerette, és Nórára emlékezett. Hát akármilyen jó főnök és kedves teremtés volt is Holléné, Katalinnal boldogult a legkevésbé. Ennek persze volt objektív oka is. Katalin volt Hollénén kívül az egyetlen férjes asszony a könyvtárban. Ő mindig meg tudta valami házi munkával indokolni, ha hazafutott. Dolga van. Edittel nem volt probléma, Rékával sem. Réka rájött, gyerekkorában táncos nő szeretett volna lenni, de hát nem volt módja még arra sem, hogy eljárjon más fiatalokkal szalontáncot járni, nemhogy tanfolyamra iratkozzék, pedig még a seprűvel is forgott, annyira szerette a lengést, hajlongást, szép mozdulatokat. Menj a népi tánccsoportba, ajánlotta Holléné. És mikor Edith egyre híresebb pingpongozó lett, Réka pedig másról se tudott beszélni, csak a szombat délutáni táncpróbán elért sikereiről, meg az ott megismert férfiakról, Katalin tudta, előbb-utóbb rá is sor kerül. Holléné ismerte Elek hírét, s formált képet Simkónéról is. Ennek nem való se színpad, se sportterem, ez vasárnap főz, mos, kirándulni se jár, gondolta, de persze akkor sem élhet úgy, mint egy igavonó, a család rabjaként, neki is kell valami szellemi kielégülés, pihentető művészet. Megkérdezte Katalintól, szereti-e a zenét. Katalin motyogott valami érthetetlent, szerencsére éppen ügyfél jött a könyvtárba. De a mondat kísérte járását kelését, s utólag rájött, szívesebben ügyködik a konyhában, ha a lakásban nyitva van a rádió. Eszébe jutott bátyja is, elfutott a szemét a könyv. Szállt-szállt Dániel elnémult zenéje, iszonyú messzeségből. Járj koncertre, ismételgette Holléné. A férjed olyannak látszik, mint aki kedveli a komoly muzsikát. Vegyél bérletet, szerezzek, akarod? Katalin akarta. Elek nem volt valami nagyon elragadtatva, mikor megvallotta neki, mibe ugrasztotta bele Holléné, pedig Elek, mint minden művészetet, a muzsikát is komolyan szerette. Órákig elült a rádió mellett, ha valami szép zenét hallhatott valahonnan, s már akkor ismerte Orff nevét, amikor a legtöbb pestinek még fogalma se volt róla, hogy él ilyen nevű zeneszerző. Ám Elek sose vett koncertbérletet, inkább otthon ült a rádiója vagy lemezjátszója mellett. Nem bírta a ruhatárakat, egyszerűen nem tudta elviselni, hogy neki sorba kell állnia és tülekednie, míg megkaphatja a kabátját. Mivel nem volt lehetőség, hogy páholyban üljön, és egy kampóról leakaszthassa magának a felöltőjét, nem járt hangversenyekre. Most viszont megvoltak a bérletek, Kati fizette ki őket, ajándékba hozta. Ha már így esett, kár lett volna kárba veszni hagyni. Elek rászánta magát az eljövendő expedíciókra. Holléné örült, Katalin is. Legjobban Anyuci. Ez az együttes koncertlátogatás azt bizonyította, a házasok még ragaszkodnak egymás társaságához. Katalin öröme addig tartott, ameddig meg nem kezdődtek a hangversenyek. Aztán hamarosan elenyészett. Mindig szépen, elképzelése szerint a legszebben felöltözött. Aztán, mikor megérkeztek a zeneakadémiára, észrevette, hogy valahogy mégsem úgy, ahogy kellett volna. Volt a ruháiban valami együgyű, valami, ami hiába volt új vonalú, azt a hatást keltette, ha igazán elegáns emberek közé került, mintha már is kiment volna a divatból. Nagy haját a fodrász javaslatára kurtára vágatta. Ez sem állt jól neki. Elek feszengve nézett rá, felajánlotta, ezentúl eljár vele a varrónőhöz. Ez az ajánlat legalább olyan megalázó volt, mint boldogító. Ám Elek gondoskodása hiába valónak bizonyult. Valami titokzatos erő hatalmasabb volt Simkó fazon választásánál, hibátlan színösszeállító ízlésénél. Katalint nem lehetett úgy felöltöztetni, hogy érdekesnek, csillogónak hasson. Otthon, természetes környezetében vagy munkahelyén rendkívül vonzó tudott lenni. Minden különleges alkalmi ruhában azonnal egy cseppet komikus. Elek nem szólt, de nem érezte jól magát mellette, s Katalin sem, mert kiderült, hogy az asszony voltaképpen nem is kedveli az igazi muzsikát. Katalin a gyerekkor dalait szerette, az egyházi zenét. Abból sem az újat vagy a művészi színvonalút, hanem ifjúsága elnyújtott, fantáziátlan dallamait, amelyek úgy hatottak énekes koldusos lassúságukban, mintha áldás helyett valami különös, nyújtott rosszallást fejeznének ki Isten iránt. Elek preklasszikus bálványait unatkozva hallgatta. Azt érezte, álmos és fáradt lesz a zenétől, ha pedig énekhangverseny volt, csak ült búsan, azt érezte, menten rászakad a mennyezet, olyan éles és kemény az énekesnő hangja. Holléné sokat ártott Katalinnak. Míg nem járt Elekkel koncertre, Elek sose vette észre, hogy nem tudja megállapítani, mikor és ki vezényel jól vagy rosszul, és nem ismeri fel a hangszerek hangját sem. Kezdte lenézni a feleségét. Katalin pár kísérlet után Rékának ajándékozta a bérletet, s Elek nem kérte számon, csak Holléné csodálkozott. Katalin őszintén megmondta, ő úgy látszik, mégsem igazi zenekedvelő, valami egyszerűbbre van igénye, olyasmire, ami a szívküldi műsorán van. Azt érti, szereti. Még néha ő is szívesen játszanék, ha megtanulná valami hangszer kezelését. Nyilván nincs semmi tehetsége, de talán mégis jobb volna, mint a bérlet. Jó, Tanulj zenét, ajánlotta Hollénő. Tangóharmonikát. Katalin nevetve tiltakozott. Elképzelhetetlen volt, hogy beállítson a házba egy tangóharmonikával. Elek rosszul lenne tőle. Meg helyük se volna rá. Ugyan? Akkor zongorázz. Azt nem. Katalin érezte. Nem zongorázik soha. Micó volt nagy zongorista, ő igazán értette a muzsikát, és volt a lakásban egy kép, amely a kislány Micót a billentyűk mellett ábrázolta, oldalt elválasztott hajában, óriási masni, fehér pillangója. Eleknek volt otthon zongorája, de azon csak anyuci billegetett, senki más. Anélkül, hogy külön figyelmet szentelt volna önmaga lassú változásának, és megriad a tünettől, hogy a háztartáson és családján kívül külön magának szóló örömet keres, és vágyik a saját személyére fordított órák élményére, addig törte a fejét, míg végre rájött, hogy esetleg vehetne egy hegedűt. Ez még mindig könnyebb gondolat volt, mint ezerszer végigélni emlékeiben, mint csapta be őt Elek, milyen tudatosan használta fel szerelmét mindkettőjük pozíciójának védelmére. Hollénő el volt ragadtatva az ötlettől. A tanácsnak voltak esti zenetanfolyamai. Katalin beiratkozott. Anyuci nevetett, mikor megtudta, dicsérgette az ötletet. Rajzné műfogsora egyre riadtabban és egyre többet mosolygott Katalinra, s bár az asszony nem tudott róla, boldogan bíztatta volna arra is, hogy zongorázzék, ha kedve tartja. Micó összes véletlenül megmaradt kottáiból, csináljon, amihez kedve van. Anyuci szakadatlan pánikban élt a súlyos levegőjű lakásban. Elek se kifogásolta a zenetanulást, azt mondta, ha van ideje, szórakozzék. Csak arra kéri, lehetőleg olyankor gyakoroljon, amikor ő nem dolgozik, és ha nem esnék nehezére, akkor a konyhában, hogy ne hallja, míg kezdetben nyekereg. Katalin sajnálkozott, hogy Matildnak adta anyja régi, és Dániel viszonylag új hegedűjét, de aztán eszébe jutott, nem bizonyos, hogy akármelyik is jó volna neki. Törte a fejét, vajon el tudja-e játszani majd az otthoni régi dalokat.
Thank you.
elhangzott Szabó Magda Adanai Dad című regényének 25. része. Felolvasta Kútvölgyi Erzsébet színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Miskolcon hivatalosan is elindult az idei adventi villamos, amely már az első napon sok érdeklődőt vonzott. A különleges jármű ünnepi díszkivilágítást és karácsonyi dekorációt kapott, így idén is a város egyik legnépszerűbb attrakciójának ígérkezik. A menetrend szerint a villamos minden nap a kora esti óráktól közlekedik. A szervezők azt ígérik, hogy a hangulatot idén még több fény és zenei kíséret teszi különlegessé. A járaton ajándékfotózásra és közös képekre is lesz lehetőség a díszített kocsiban. Az adventi villamos egészen az ünnepek végéig közlekedik, várva a családokat és az ünnepre hangolódó utasokat. A részletekről Gadnai Bodnár Évát, a Miskolcváros Közlekedés ZRT vezérigazgatóját hallják.
Az első adventi villamos 2012-ben indult útjára Miskolcon, akkor egy másik tátra szerelvényt öltöztettünk még fel ünnepi díszbe, és 2013-tól igazából a 202-es tátra villamos az, amelyik a miskolci nagybetűs adventi villamos, mert nyilván minden évben megújul, egy picit más, és hát a kollégák újabbnál újabb ötletekkel bombázva próbálják az utazó közönségnek a szívét elnyerni ezzel a villamossal. Először csak arra gondoltunk, hogy itt is legyen egy kivilágított ünnepi jármű, és nem is gondoltuk ezt annyira túl, bár az első évben mi már eltértünk a más nagyvárosok szokásaitól, hiszen az első évben is feldíszítettük egy picikét a villamosnak a belsejét. Aztán ugye ez évről évre kicsit több lett és egy picit változott, de az első évben valóban csak annyi volt a szándékunk, hogy legyen egy kivilágított karácsonyi villamos a Miskolcnak is, ugyanúgy, ahogy például a fényvillamos Budapesten. Egy stabil 15-20 fős csapat dolgozik rajta, de hozzá kell azt is tenni, hogy valamilyen szinten minden kolléga hozzájárul ahhoz, hogy ez a villamos megvalósulhasson, hiszen akár a takarítók, akár azok a kollégák, akik többletfeladatot vállalnak, vagy látnak el azért, hogy ide tudjuk összpontosítani a munkaerőt, amikor szükséges a villamos kialakítása. Tehát én úgy gondolom, hogy egy picit minden MVK-s hozzátesz ennek a villamos mostnak az értékéhez, de a stabil maga, aki valóban ezzel foglalkozik és dolgozik, az egy 15-20 fő. Mi magunk azt tapasztaljuk, hogy az első években a villamos az MVK ZRT adventi villamosa volt, és az elmúlt évek során Miskolc adventi villamosává nőtte ki magát. Azt követően szerintem kimondhatjuk, hogy az ország adventi villamosa lett. Persze minden nagyvárosban megjelennek már ezek a kivilágított járművek, viszont bátran mondhatjuk azt, hogy az adventi villamos az tényleg Miskolcon a legnépszerűbb, és nagyon szeretik a miskolci lakosok is, de semmi nem bizonyítja jobban, hogy évről évre elnyeri az Európa legszebb villamosa címet, és valóban igaz az is, hogy nagyon sok turista érkezik azért Miskolc városába, hogy ezt a villamost megtekintse. Ez olyannyira igaz, hogy sokszor már augusztus-szeptemberben kapjuk a szállásadó portáloktól a megkeresést, hogy vajon lesz-e adventi villamos, mert foglalásuk van függőben.
Csüréné Ficsura Andrea, a Miskolcváros Közlekedés ZRT ügyfélkapcsolati és értékesítési osztályvezetője az adventi villamos elkészítésének menetéről beszél.
Nekem a személyes kedvencem a tavalyi Csipke Rózsika adventi villamos volt, de nyilván a legelsők is, amiket együtt díszítettünk, a faházikútól kezdve, az erdős villamos, a mézes kalács, aminek tényleg a belsejében nem csak gombóc Artúr, hanem tényleg számos mesefigura megújult, és tényleg azok voltak nagyon aranyosak ezekben, amikor a legelején úgy készítettük, hogy tényleg mi készítettünk minden díszt, tehát mi mentünk el megvásárolni, mi szerkesztettük össze, Éva töltött káposztát főzött, és otthon is azt tettük közösen a műhelyben, miközben készült a villamos, és igen, sokszor ez annyira tényleg utolsó pillanatokig készült szívvel élekel, hogy ilyen vasárnap délben elkészültünk, és akkor délután meg útnak indult. Ez egy hosszú folyamat szokott lenni, mindig elmondjuk, hogy a múzeumok éjszakáján állunk azzal, amivel lezárul az első fél év, és hogy utána kezdődik az adventi villamos. És először tényleg mindig csak ötletelgetünk, képeket gyűjtünk, hogy mi az, amit nagyon szeretnénk, és általában szeptemberre így letisztázzuk, hogy két variáció, két ötlet az, amit megpróbálunk kidolgozni. Abból készül általában egy külső látványterv, és amikor azt látjuk, akkor szoktuk azt mondani, hogy akkor vagy az egyik, vagy a másik. Amikor már eldöntöttük, hogy mi lesz a villamos tematikája, és elérhető végre a webáruházak, online boltok, vagy a hagyományos boltok kínálatában a karácsonyi díszek, akkor kezdjük összeállítani, hogy mi az, amit tényleg meg tudunk valósítani, mert ötletünk az mindig ezer meg egy van, de ugye mindig meg kell várnunk azt az időszakot, amikor ezek a karácsonyi díszek elérhetőek, és akkor ezekből tudunk csemegézni. Most már olyan téren szerencsések vagyunk, hogy ugye tudunk külsősök segítségét is kérni egy dekoráció tekintetében, tehát nem kell minden apróságra esetleg így nekünk figyelni, de nyilván mindent egyeztetve így el tudjuk készíteni a villamost.
Beköszöntött a tél, a hideg pedig különösen nagy kihívást jelent azok számára, akik az utcán vagy nehéz körülmények között élnek. Gyöngyösön is megkezdődött a felkészülés a hajléktalanok biztonságos ellátására. Melegedők, menedékhelyek és különböző segítő szolgáltatások várják a rászorulókat. A következő percekben annak járunk utána, hogyan kezeli a város a téli krízis helyzetet, és miben számítanak a lakosság támogatására. Őszi Benyámin vezető tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Krízis időszak, mindig készültök rá, nem újdonság, de mégis megkérdezem, hogy hogyan készültök most erre az időszakra.
Igazából nálunk az év 365 napján krízis időszak van. Ettől függetlenül a téli időszak előtt mindig átvizsgáljuk a fűtésrendszert, ez most is megtörtént, és korszerűsítés, illetve javítás is történt bennen, illetve a téli időszakra mindig van egy felkészülési rész, amikor is adatokat szolgáltatunk, mind a regionális diszpécser szolgálat számára, hogy a vörös kód alatt milyen kapacitással tud esetleg pluszban működni az intézmény. Megvizsgáljuk ugye az intézményi tárgyi feltételeket is, hogy minden rendben legyen. Ez most sem történt másként, és hál' Istennek most is, mint mindig, minden rendben van. Forró teával készülünk az ügyfelek számára, ez a teljes krízis időszak alatt, azaz november 1-től április 30-ig. Ez biztosított.
Akartam kérdezni, hogy milyen szolgáltatásokkal készül, de természetesen akkor ebbe benne vannak akkor ezek szerint a fűtéskorszerűsítésből kifolyólag a melegedők, benne vannak akkor a gondozások is, a forró tea is.
Hát az intézmény teljes kapacitással működik, ez egész évben így van. Forró tea az most is rendelkezésre áll, illetve a fűtés ugye folyamatosan megy, az utcai szolgálat az folyamatosan működik az év 365 vagy éppen 66 napján, attól függ, hogy hány napos ugye. Folyamatosan térképezzük a város, illetve a környező települések is, hogy esetleg vannak-e újan megjelenő segítségre szoruló ellátottak, vagy újabb olyan területek, ahol esetleg valahol megbújnak, vagy esetleg találtak olyan menedéket, amit választottak hirtelen. Folyamatosan szórólapozunk a ellátási területen is, ugye az intézményi szolgáltatások és az elérhetőségek találhatók meg ezeken a szóróanyagokon, illetve hát együttműködünk mind a polgárőri, mind a városrendészettel, illetve a hatóságokkal is, amikor erre van szükség.
A gyöngyösi Bugát Pál kórházban a Heves vármegyei szakképzési centrum irányításával ismét elindul az egyéves intenzív ápoló képzés 2026. januárjában, melynek célja, hogy jól képzett, azonnal alkalmazható szakembereket biztosítson a térség egészségügyi intézményeinek. Az első kurzus rövidesen végez, és már munkába is állnak. A részletekről dr. Assani Omárt, a gyöngyösi Bugát Pál kórház főigazgatóját, és Milibák Veres Erikát, a Hevesvár megyei szakképzési centrum főigazgatóját Fekete Gábor kérdezte.
Hát már egy év majdnem eltelt. 2025. január 20-án csengettek be, és most már lassan végeznek. Ám az is igaz, hogy az újabb csapat meg már sorban áll. Most erről fogunk beszélgetni, akkor főigazgató urat kérném elsőként arról, hogy hogyan értékeli az elmúlt egyéves képzést, amely lassan egy hónap, másfél hónap múlva a végéhez ér.
2026. január 19-én csöngetnek ki, úgyhogy óriási büszkeséggel tölt az, hogy ilyen szépen alakult az egész történet. Nagyon sok köszönettel tartozok sok embernek, főigazgató asszonynak, Fő Ispán úrnak, országgyűlési képviselő úrnak, munkatársaim, doktorok, nővérek, vezető munkatársaimnak, és nem utolsó sorban a tanulóknak. Csodálatos csapat jött össze, nagyon lelkesek, szívják magukba ezt a tudást, és azt gondolom, nem sokára nagyon jó szakemberek lesznek belőlük, ugyanis igaz, hogy alapápolás tant tanulnak, de lehetőségük lesz majd a későbbiekben a kórházban elhelyezkedve, vagy bárhol, bármelyik kórházban továbbképésre.
Ugye felnőtteknek indult a munkaügyi központ által, lehetett jelentkezni erre a képzésre, és ön akkor mondta, hogy hát nagyon reméli, hogy sikeres, és most úgy ítéljük meg, hogy igen. Ön hogy lát, hogy nézi vissza ezt az elmúlt egy évet, hogy ítéli meg?
Igazolódtak az elvárások, és itt én most már a remény szót a hit szóra cserélném, tehát én azt gondolom, hogy mindannyian hittünk abban, amit elkezdtünk. Azt vallottuk és azt mondtuk, hogy ennyi ember, ennyi szervezet összefogása, azonos célért való együttműködése nem létezik, hogy nevezessen eredményre, és igen, én azt gondolom, hogy ezzel a programmal mi bebizonyítottuk, hogy egy foglalkoztatási főosztály, egy Bugát Pál kórház, egy szakképzési centrum, és azok az emberek, akik hittek bennünk, hogy valóban mi azt fogjuk tenni, amit megígértünk, ezeknek az összefogása, ez valami egészen példátlan eredményre vezetett.
Folytatása következik.
Előtte összedugtuk a fejünket főigazgatóasszonnyal, és jó lenne még egy ilyen csapatot indítani, és akkor felvettük a kapcsolatot ismételten a főigazgatónővel, Fő Ispán úr, országgyűlési képviselővel, foglalkoztatási központtal. Nagyon pozitívan állt hozzám mindenki, is óriási támogatást kaptunk, úgyhogy már megvolt az első beszélgetés, 21-en jelentkeztek, reméljük, hogy minél többen maradnak, mert természetesen meg kell felelni bizonyos követelményeknek, és most ezek most történnek.
Tehát akkor elindul a képzés, ez már biztos.
2026. január 20-án szeretnék indítani.
Építőmérnök alapszak indul a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karán. A képzés célja, hogy olyan mérnökök kerüljenek ki az egyetemről, akik a felelős, fenntartható tervezéstől a minőségi kivitelezésig képesek végig kísérni egy építési projektet, legyen az egy egyszerű lakó vagy középület, út vagy közműhálózat, de akár egy híd vagy egy metró alagút. Az építőmérnökök az elévülhetetlen mérnöki alaptudást ötvözhetik a kreativitással, a mély, a magas vagy az infrastruktúra építés területén. A részletekről Kovács Balázs egyetemi docens, a szak felelőse adott tájékoztatást.
Az építészmérnök ugye az, aki megálmodja, hogy egy adott területet hogyan lehetne hasznosítani, milyen tereket kell kialakítani, azok hogyan fognak funkcionálni, milyen alakúak legyenek egyéb, és utána jön az építőmérnök, aki ezeket az álmokat mondjuk így megvalósítja, aki kitalálja, hogy ahhoz, hogy ez az épület vagy bármilyen létesítmény tartósan, gazdaságosan, fenntartható módon megépüljön, az például milyen alapokra van szükség, milyen taktikai megoldásokat kell alkalmazni, hogy ne dőljön össze, milyen anyagokat kell használni esetleg hogy lehet azt úgy megépíteni, hogy az nagyon energiabarát legyen, vagy hatékony. Tehát gyakorlatilag a technikai részleteket és a megvalósítás részleteit azt az építőmérnök találja ki, és ez a képzés ezzel foglalkozik, ez az új képzés, amit most fogunk szeptembertől indítani a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karán. Ez egy alapszakos képzés, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a középiskolából kikerülő fiatalokat várjuk ide. Várunk gimnazistákat is, de természetesen a megfelelő szakközépiskolából érkezőket is nagy szeretettel várjuk. Az a tapasztalat az egyéb alapképzéseken, hogy független attól, hogy ez egy nagyon erős természettudományos alapképzésen alapuló, tehát egy általános mérnöki szak, ami azt jelenti, hogy sokszor a gimnazisták valamilyen erőnyben vannak ezekben a dolgokban, de aztán utána, amikor egyre erősebb a szakmai oldal, akkor viszont megfordul a helyzet, és a szakiskolákból érkezők a világlátásukkal, a szemléletükkel, a korábban megszerzett tudásaikkal kezdenek előnybe kerülni, és hát szerencsére a Miskolci Egyetem, meg hát ugye a volt bányamérnöki kar, mondjuk így, az híres arról, hogy elég komoly hallgatói összetartás van, tehát itt nagyon jól tudnak együtt működni azok a hallgatók, akik gimnáziumból jönnek, akik az elején vannak ugye előnybe, azokkal, akik a szakiskolákból jöttek, akik viszont később lesznek előnybe, és ugye ezeknek a csoportmunkáknak, meg az összetartásnak azért nagy szerepe van, nagyon tudják segíteni a hallgatókat, de alapvetően mindenkit várunk, akit az építőmérnök képzés és az építőmérnöki tudás érdekel. Több olyan tényező volt, ami ennek a szaknak az indítását mondjuk így kikényszerítette. Az egyik az az, hogy éreztünk az iparvállalatok részéről egy igényt. A megyében, régióban építőipari vállalatoknál nagyon nagy a munkaerőhiány, ami egyben azt is jelenti, hogy jó esélyük lesz a hallgatóknak, majd a végzett hallgatóknak az elhelyezkedésre, és ők minden támogatást megadnak ez a képzéshez. Másik oldalról azt vettük észre, hogy miközben az országban durván 750 építőmérnök hallgató van, ezeknek töredéke néhány darab csak, ami a régióból érkezik, aminek valószínűleg az az oka, hogy a többi képzőhely ilyen nagyon magasak, vagy a megélhetési költségek, albérlet, vagy nagy távolságban vannak. Tehát akik képeznek, ugye a Budapesten a Műszaki Egyetem, az Óbudai Egyetemen van építőmérnöki képzés, ezen kívül Debrecenben van, Pécsett és Győrött építőmérnök képzés. Ugye ezekben az egyetemi városokban, mint Debrecen is, borzasztó megélhetési költségek vannak, tehát a lakbér, egyebek. Úgy gondoltuk, hogy a tehetséges régiós fiataloknak kell valamilyen lehetőséget biztosítani, és ez valahogy szerintem összhangban van az egyetemnek azzal a funkciójával, hogy egy ilyen szolgáltató egyetem legyen, tehát olyan képzéseket nyújtson, amelyek a régióban hiányoznak, és amikre szükség van, tehát van társadalmi igény is. És úgy vettük észre, elég komoly az érdeklődés az építőmérnök képzéssel kapcsolatban, hogy ez mind a cégek igényét, mind a lakosság elvárásait, és az egyetem lehetőségét nem utolsó sorban kielégíti.
Ne legyen harmadik címmel tartott előadást Sárospatakon dr. Zaher Gábor. A fiataloknak szóló edukatív figyelemfelhívás leginkább a függőségekről szólt, és azok hosszú távú hatásairól. Az előadás egyik fő üzenete az volt, hogy a megelőzés mindig hatékonyabb, mint a kezelés, és a fiataloknak érdemes időben felismerniük a veszélyeket.
Kábítószer szempontjával az abszolút null tolerancia híve vagyok, és nem azért, mert elvisz a rendőr, meg beteg leszel, meg meghalsz. Alapvetően a mai szerhasználat az tökre a bizonytalanságról szól. Legalább 1000 féle szer van kint a piacon, nem tudom, mi van benne, hányféle hatóanyag, milyen mennyiség, ennek milyen hatása lesz. Úgy alkohol szempontjából egy kicsit lazábban tudom kezelni a kereteket. És ez is az előadásom címe, ne legyen harmadik. El fog menni az a fiatal bulizni? El fog menni. Mi nem mentünk el? Hát dehogy nem elmentünk. Én azt gondolom, hogy mi pontosan ugyanolyan bocsánat, én akkor mindig csak egyes szám első szemébe merek beszélni. Én pontosan ugyanolyan fiatal voltam, mint a maiak, csak a világ döntő módon valójában más volt. Úgyhogy a fiatal elmegy bulizni, jó eséllyel fog alkoholt fogyasztani. Mi van akkor, ha megiszik két sört? Mi van akkor, ha megiszik két fröccsöt? Töménnyel óvatosan, mert az nagyon-nagyon oda szokott valójában vágni, de a problémák általában a harmadiknál szoktak kezdődni. És innentől kezdve gyakorlatilag a földön fekvő, összeokádott versenyzőről van szó, de ha betalt egy keretrendszer, ne legyen harmadik, akkor ez működhet természetesen. Oké, természetesen nem minden napról van szó, hiszen az már jó utat jelentett ugye az alkoholbetegség felé, de ha ilyenfajta keretrendszeren belül tud tulajdonképpen működni, akkor szerintem együtt tudunk ezzel a fajta dologgal is valójában élni. Ugye valaki csak úgy válhat függővé, hogyha ezt ugye rendszeresen űzi. Ha mondjuk 3-4 hetente elmennek a haverok, és akkor kicsit bekarmolnak, az nem alkoholfüggőség, akkor lesz egy másnap, esetleg egy harmadnap is, ugye, ezt követően, de önmagába véve ez nem jelent még valójában függőséget, ez jelent egy egyszeri keretsértést, aminek meg lesz a következménye, ja, Istenem, fáj a fejem, agyomromba, mintha kő lenne, ezer ördög kalapál a fejembe, csak bokából tudok hátranézni, és így tovább, és így tovább, de hogyha ez rendszeresen fordul elő ez a dolog, akkor alapvetően ugye részben kialakul egy tolerancia, hiszen kezdetben még mondjuk annak a 15 éves, 65 kilós kis versenyzőnek mondjuk tényleg a két sör elegendő ahhoz, hogy már kellően ellazuljon, de ha rendszeres edzés munkát végez, hiszen gyakorlat teszi a mestert, akkor el eljuthat odáig is, hogy mondjuk egy üveg Jäger plusz 4 sörrel ugye egész jól elműködik a maga 3,5 ezrelékes félalkohol szintjével, jön, megy, mozog, nogdacu még autóba is ül, hiszen én magam szakértőként elég gyakran látok azért ilyen történeteket, de összességében a rendszerességről van szó itt ebben az esetben, és persze aztán ennek megvannak a nagyon komoly negatív egészségügyi következményei, részben a függőnél van egy belső értékrend átalakulás, hiszen neki valamit a szoftverjébe ádrótozódik, mert ő azt fogja valójában mondani, hogy szerintem ez így helyes, és ha kívülről szól neki valaki, akkor én ezt tudom. Ráadásul a függő saját magára nem szereti kimondani azt, hogy függő. Azt még ha nem is tagadja, de azt szokta mondani, bármikor abba tudom hagyni. Ja, csak még nem jött el a bármikor.
Kerekasztal beszélgetés keretében tekintették át a Sárospataki oktatás helyzetét, jelenét és jövőjét a Tokaj Hegyalja Egyetemen. A program szervezője a Comenius Társaság volt, akik egy jeles évfordulóhoz kötődően invitálták közös gondolkodásra a település oktatási intézményeinek vezetőit. Bolvári Takács Gábor elnököt hallják.
A Comenius Társaság kezdeményezte ezt a találkozót, és a kerekasztal kifejezés az nem pontosan abban az értelemben használatos, ahogy ezt mondjuk egy tévés vitában szokták alkalmazni. Ez egy egyszeri alkalom, és leginkább egy történelmi évfordulóhoz kötődik, mégpedig ahhoz, hogy Johann Amos Comenius 1650. november 24-én, tehát napra pontosan 375 évvel ezelőtt ezen a napon mondta el a beköszöntő beszédét, és Comenius Sárospataki is egész hazai nevelés, tudomány és történet számára megkerülhetetlen személyiség. 5 intézményvezetőt szólítottunk meg, Sárospatak mindkét egyetemének és mindhárom középfokú oktatási intézményének a vezetőit, és lényegében 3 azonos kérdést küldtem el számukra, amelyekről itt beszélgetni fogunk. Az egyik a saját intézmény rövid bemutatása, főleg a tekintetben, hogy hogyan látja az intézménynek a helyét a régióban és adott esetben országos viszonylatban. A másik kérdés az oktatás helyére vonatkozik, mi a szerepe ma az oktatásnak a mai világban. A harmadik pedig egy érdekes történeti perspektíva, hogy lehet-e, van-e Comeniusnak üzenete a mai ember számára, vagy kifejezetten az adott iskolák számára, amelyet a vezetők képviselnek. Nem minthogyha az intézményvezetők eddig ne lettek volna kapcsolatban egymással, de tény, hogy különböző fenntartókhoz tartozó intézményekről van szó, még akkor is, hogyha az 5-ből 3 mögött a református egyház áll, de nem egyetlen intézményről beszélünk. Nem beszélve arról, hogy ezek az intézmények, a középiskolák és az egyetemek egymásnak utánpótlás képző intézményei is, ilyen szempontból különösen fontos, hogy az intézményvezetők lássák és érezzék egymás gondolatvilágát, az oktatásról alkotott elképzeléseit. Az, hogy a Tokaj-Hegyalja Egyetemen most egy iskolavárosok kutatóközpont kutatócsoport működik, ez lényegében a Tokaj-Hegyalja Egyetem küldetésének része, és az itteni tanszéki struktúra lehetőséget ad arra, hogy ilyen és ehhez hasonló kutatócsoportok megjelenjenek. Mások is vannak természetesen, gondolok itt például a Borvidék történetére, vagy a turizmusra. A lényeg az, hogy az egyetemnek és az ide kötődő értelmiségnek fontos felelőssége van abban, hogy ezt a örökséget és ennek a jövőbeni lehetőségét kiaknázza, és ezt a külvilág felé szisztematikusan tudatosítsa.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Kárpát-medencében élő magyarok az anyaország felé is lehetnek jó szívvel és szeretettel, de ugyanúgy részesei azoknak az államoknak, amelyekben élnek, és így erősítik a kapcsolatokat a szomszédos népekkel, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiség.